kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával világjáró művészek várják Önöket május 13-án a Régi Zene Akadémián, ahol Baráti Kristóf és Kondorosi Karolina játssza Móricz Moszkowski, Prokofjev és Sosztakovics darabjait hegedűn, Julien Contant zongora kíséretével. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
Reklámot hallottak. Ütköző. A Kossuth Rádió vita műsora.
Felül kell vizsgálni Paks 2 szerződését, ezt mondta Kapitány István a parlamenti meghallgatásán. A miniszterjelölt ezzel együtt elismerte, hogy a nukleáris energia fontos marad az energiamixben. Az elmúlt években a magyar gazdaság stagnált, nem azért, mert bárki rosszul dolgozott volna, hanem mert rosszul használta fel az előző gazdasági vezetés az erőforrásokat, ezt mondta a miniszterjelölt. Aki szerint a növekedés helyreállításának a kulcsa a bizalom. Közben friss jelentések a gazdaság állapotának javulásáról szólnak. Az Európai Unió statisztikai hivatalának számai pedig cáfolják a választási kampányban, és még utána is hangoztatott állításokat az elszegényedetnek mondott Magyarországról. Ez ma az ütközőpont. Köszöntöm tisztelt hallgatóinkat, a mikrofonnál Kakukel Tamás. És köszöntöm vendégünket, Sebestyén Géza közgazdászt, egyetemi oktatót, a Matthias Corvinus Kollégium gazdaságpolitikai műhelyének vezetőjét. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
No, ismeri a meghallgatásnak a tartalmát ön. Milyen következtetést von le? Kezdjük egy ilyen általános képpel, aztán bizonyos elemein végig megyünk itt a következő 28 percben.
Azt gondolom, hogy egy gazdasági miniszternek ami a feladata, ezek a fókuszpontok, ezek jól körülettek járva, és alapvetően egyébként, amiket kapitány úr mondott a tervekkel kapcsolatban, azokat én nem tartom rossz iránynak, tehát mindaz, hogy nyilván át kell nézni a szerződéseket, ez teljesen egyértelmű, hogy mostantól kezdve az új kormány lesz felelős minden további döntésért, tehát nekik kibe kell kerülni, ez nagyon fontos, és ugye az átnézésekkel kapcsolatos kijelentése volt kapitány úrnak az is, hogy az ár és top, illetve a különadók azok most még nem kerülhetnek kivezetésre, tehát itt is tisztában kell lenni az új kormánynak, az új minisztériumnak, a miniszter úrnak avval, hogy mi a helyzet, és akkor
ennek azonnali inflációt okozna, ugye?
Így van, egyrészt azonnali inflációt okozna, másrészt nyilván ugye azoknak a vállalkozásoknak, akiknek az árazási politikáját könnyebbé tenné, vagy nem vonna el a különadók formájában pénzt ezektől a vállalkozásoktól, nekik a nyereségük nőne. És ez egy olyan motivum volt egyébként, amiről szinte érdemes beszélni, azért többször elhangzott a meghallgatás során, és hát nyilván egyébként korábban is kapitány úr részéről, hogy ő erősen piac-gazdaság orientált filozófiával áll hozzá a gazdaságpolitikához, ami a múltját ismerve nem annyira meglepő. De azért azt tegyük hozzá, hogy amikor a piacról beszélünk, hogy a piac hogyan működik jobban, ugye részben ez az ár és top különadók kapcsán is elhangzott, hogy ezek nem piacbarát intézkedések. Amikor a piacról beszélünk, azért tegyük azt hozzá, hogy valóban egy vállalat az jobban, magasabb nyerességet tud dolgozni egy olyan gazdasági környezetben, ahol nincsen ár és top, ahol nincsenek különadók, ahol a szabályozás az engedi az erősebb versenyt. Azonban nagyon sokszor ennek a következménye az az, hogy magasabb áron fog majd termelni, és valóban ez ugye az inflációra is hatással lesz, ahogy ezt a szerkesztő úr mondta, illetve elképzelhető az, hogy nem fog olyan jó béreket fizetni a dolgozóinak. Ugye, hogyha a piaci szereplőknek az alkuereje megnő, akkor az ő részvényeseiknek, az ő tulajdonosaiknak mindenképp egy jó hír. Az ő nyereségességük szempontjából ez egy pozitív történet. Viszont azért, amikor a piacot korlátozza az állam, az nagyon sokszor azért van, mert szeretné az állam azt, hogy a fogyasztók, a dolgozók, azok a szereplők is, akik nem feltétlenül a piaci versenynek a közvetlen részei, az ő helyzetük is garantálva legyen. Tehát ilyen szempontból a teljes piaci fókusz az nem biztos, hogy szerencsés. Nem tudjuk még most, hogy hol lesz az egyensúly, ez biztos, hogy a korábbi 16 éven keresztül kormányon lévő Fidesz kormányokhoz képest egy piacbarátabb kormány lesz majd Magyarországon, tehát ugye nyilván az ár és top különadóknak a tervezett csökkentése ebbe az irányba mutat, ami egy vállalkozónak, egy befektetőnek, egy részvényesnek jó hír lehet. Az, hogy ez hogyan fog az átlag magyar fogyasztóra hatni, vagy az átlag magyar munkavállalóra hatni, az egy másik kérdés.
Hát az más kérdés, hogyha meg aztán nincsen fogyasztás, akkor mitől piac a piac. Egyébként pedig a piaci beavatkozások. Ugye volt ez a korszak, ez a klasszikus, a szabad versenyes kapitalizmus, amikor az volt, hogy döntsön a piac, aztán kiderült, hogy az milyen rétegeket nyomorít meg, még a munkásságot is, meg az alsó középosztályt is végig, arra jöttek aztán a szakszervezeti mozgalmak, és ugye jött ez a bizonyos szociális piacgazdaság, ugye a kereszténydemokrata Németországban Adenauerék vezették be. Annak is megvolt az oka, hogy miért, hát az államnak valamit kellett, pontosan a hátrányban kerültekért az esélyegyenlőségét javítani. Röviden csak ennyi, de ugye amikor a közgazdasági tankönyvek erről beszélnek, hogy a piacba ne nyúljon bele az állam, akkor az a boldog békeidőkre vonatkozik. Itt viszont olyan kihívások vannak, háborúk, energiahiány, nyersanyaghiány, most már ugye a hormuzi szoros lezárása miatt is. Szóval ebben a környezetben az államnak valamit tenni kell, mert a piac maga áll fejre, tehát nem tudja magát szabályozni, nem?
Ez így van, tehát különösen nagy kihívások idején, amikor nagy konfliktusok vannak a világban, amikor a gazdaság az nehezen halad egyről a kettőre, és egyébként egy fél mondat erejéig, ugye itt elhangzott egy olyan mondat a felvezetőben kapitány úr részéről egy idézett formájában, hogy a magyar gazdaság azért nem fejlődött az elmúlt években, mert rosszul csoportosítottak a forrásokat, talán így volt szó szerint az idézet. Azért hozzátenném, hogy az európai gazdaságok általában rosszul teljesítettek az elmúlt időszakban, és a legfontosabb külkereskedelmi partnerünk, Németország pedig gyakorlatilag 4 éve recesszióban van, tehát a GDP az 4 éve gyakorlatilag folyamatosan negatív tendenciában, negatív trendben mozog. Hogyha itt a források csoportosítására ról, amikor kapitány úr beszélt, akkor az Európai Uniós forrásokról beszélt, vagy az Európai Uniós gazdaságpolitikáról, akkor ebben lehet igazság. A magyar gazdaságnak a működése, a magyar gazdaságnak a trendje az nem volt nagyon más, mint ami az Európai Uniós trend volt. Sőt, egyébként még azért egy fél mondat erejéig beszéljünk erről is, mert azért elhangzott az, hogy egy kivéreztetett gazdaságot örökölt a Tisza kormány.
Persze beszélünk az adatokról, ráadásul Eurostat, úgyhogy
nagyon fontos.
Egy baráti megközelítés.
Abszolút,
de,
igen.
De még ott is nagyon pozitívak a számok, majd végigmegyünk ezeken is, de általában közelítsük meg, igen.
Menjünk végig mindenképpen, de most csak egy fél mondat erejéig térnék erre ki, mert ez egy fontos része volt az akkori, vagy annak a kommunikációnak. Alapvetően, hogyha a magyar gazdaságot nézzük, csak hogyha megnézzük, hogy hol vagyunk most, tehát hol állunk most, mi a nulladik állapota az új Tisza kormánynak, honnan indul el, akkor azt látjuk, hogy a magyar bérek azok most nagyjából 4-szer akkorák a nettó bérek, mint amikor a Fidesz 2010-ben átvette a kormányrudat, tehát nagyon dinamikus bérnövekedés volt, és utóbbi években is folyamatosan egy 10% körüli bruttó bérnövekedés volt, hogyha azt nézzük, hogy az infláció mennyi volt, ugye most már 2% alatt volt általában, most éppen picivel fölötte van, de gyakorlatilag egy nagyon jelentős reál értékben is nagyon jelentős bérnövekedést láthatunk az elmúlt időben, tehát egy dinamikus bérnövekedés van, gyakorlatilag teljes foglalkoztatás van, tehát plusz 1 millió munkahely van 2010-hez képest, és nagyon régóta, tehát egy nagyon stabil munkaerőpiaci helyzet van. Aki dolgozni szeretne, az tud dolgozni. Ami 2010-ben a magyar családok azok devizahitelek alatt nyögtek, addig mára ez, hát nem is mára, ugye már 2014-re ez meg lett oldva ez a probléma. Most már a magyar lakosságnak a hitelállománya az nagyon alacsony Európai Uniós összevetésben is. A megtakarításaink viszont magasak. Tehát még 2010-ben a állampapírállománynak 2%-a volt a magyar lakossági kézben, most 20%-a, tehát ötöde a magyar lakosság kezében van. Az ingatlan vagyonunk értéke nagyon sokat emelkedett, a gépkocsi állomány az fejenként számítva duplájára nőtt, tehát nagyon komoly növekedés volt a lakossági vagyonban, a megtakarításokban, a bérekben, a foglalkoztatásban, és egyébként a vállalati mutatók is nagyon szépen alakultak. Egyetlen mutató van, ami nem annyira szép most, és ez részben egyébként a GDP-t is húzza vissza, ez a beruházás állomány, de a beruházás állomány miért alacsony? Azért ezt is fejtsük gyorsan meg. A beruházás állománya, a vállalati beruházások állománya azért alacsony, mert már évek óta nem kapjuk az Európai Uniós pénzeket. Ugye az Európai Uniós pénzek azok nagy részt, nagyjából 80%-ban beruházásokat finanszíroznak. Tehát ha nem kapjuk az Európai Uniótól ezeket az összegeket, nyilván kisebb lesz a beruházásoknak az állománya. Tehát az alacsony beruházás állomány a semmiképp se köthető a magyar kormányhoz. Az Európai Uniónak volt ez a stratégiája, ezt Ursula von der Leyen is többször elmondta, hogy nagyon szigorúak, határozottak, kemények voltak ugye a korábbi magyar kormányokkal, a Fidesz kormányokkal, és nem adták oda azokat a pénzeket, amik Magyarországnak jártak volna, és valóban ezek a pénzek hiányoznak a magyarországi beruházás állomány tekintetében. Én remélem, hogy most egy új világ jön olyan szempontból, hogy nem fogják visszatartani a pénzeket, és ezek meg fognak érkezni, de mondom, ezeket az alacsonyabb beruházási volumeneket, ezeket nem lehet összekötni az Orbán kormányzattal. Ez sajnos az Európai Uniónak a stratégiájából, vagy hát a zsarolásából következett.
Hát ugye 21 pontos követelés van itt, meg már hűtik a kedélyeket. Ugye a kampány ígérete az volt a most újonnan alakuló kormány politikusainak, hogy hazahozzák, úgymond ezeket az egyébként járó uniós forrásokat, aztán Brüsszelből már kaptak egy ilyen kedélyeket hűtő nyilatkozatot, hogy azért nem eszik ezt olyan forró, mert egyrészt nagyon rövid idő alatt kellene, meg hát teljesíteni kellene ezeket a követelményeket, amelyeket egyébként az Orbán kormány hivatkozva arra, hogy nemzeti érdekeinkkel ellentétes, megtagadott. Tehát azért ezt érdemes tisztázni, hogy nem valamiféle szimpátia, antipátia rendszer alapján folyt a külpolitika, hanem ez volt a lényeg, hogyha magyar érdeket sért, akkor nem fogadjuk el. Így állunk mellette. Most majd kérdés, hogy így hogyan lehet közös pontot találni. A külügyminiszter asszony Orbán Anita arról beszélt, hogy ha eddig bot voltunk a küllők között, akkor most nem bot, hanem küllő kíván lenni a kerékbe. Meglátjuk, hogy ez mit jelent majd a valóságban, amiben engedünk, mi az, ami tágítható, mi az, ami valóban sérül. Fontos az energiaforrás, mert ez is ugye a kampányban volt meg, egy uniós követelés, ez a bizonyos orosz energiaforrásokról való leválás, így fogalmaznak. Na most ehhez képest Kapitány István arról beszél, hogy diverzifikálni kell a magyar energiaellátást, tehát minél több forrásból, de mindig a legolcsóbb, a legmegbízhatóbb és a legfenntarthatóbb forrást kell választani. Hát most, ha ezt körülírjuk, hogy legolcsóbb, legmegbízhatóbb, meg legfenntarthatóbb, akkor az a vezeték.
Ez így van, pontosan.
Az meg hát ugye ez a bizonyos barátságkőolaj vezeték.
Ennyire egyszerű. Egyébként elméletben megint csak azt gondolom, hogyha elemezzük ezt az állítását, vagy ezt a mondatát az új gazdasági miniszternek, ez egy nagyon helyes mondat egyébként. Tehát nyilván minden országnak az az érdeke, hogy olyan energiaforrást szerezzem, és nem csak energiaforrás, bármilyen beszerzésnél azt vásárolja, ami a legolcsóbb, ami a legmegbízhatóbb, ami a leginkább valóban fenntartható módon tudja biztosítani azt az inputot, amire éppen szükségünk van. Azért tegyük azt hozzá, hogy néha ezek a szempontok egymással is ellentmondanak. Sokszor egy olcsó az pont azért olcsó, hogy valamilyen más hiányosságát azt kompenzálja a jó árral, akár azt, hogy nem annyira stabilan tud érkezni, akár azt, hogy nem annyira fenntartható. Tehát azért nehéz olyan forrást találni, akár energetikában, akár bármilyen más téren, ami mindig, minden szempontból a leges-leges legjobb választás lenne, tehát azért kompromisszumokra mindig van szükség, de azt gondolom, hogy nagyon fontos Magyarországnak, hogy ezeket a szempontokat próbálja a jövőben is figyelembe venni, hogy ez eddig is figyelme volt véve, és ilyen szempontból az orosz energiaforrásokat nem lehet leírni, nagyon fontos szerepük van. Nyilván persze Magyarországon is éltünk olyan időszakban, amikor még az olajat föl se fedezték, vagy az olajnak a hasznát az emberiség föl se fedezte. Tehát lehet olaj nélkül, lehet gáz nélkül élni. A kőkorszakban is éltek emberek. Azért
na csak azt, hogyan?
Igen, tehát ezt hozzátenném, hogy viszont a magyar ipar, tehát hogyha beszéltünk arról, hogy nem voltak beruházások akkor a volumenben, ami rendesen húzta volna a magyar gazdaságot, hát ha nincs egy energia, akkor semmilyen beruházás nem lesz, és amilyen beruházások történtek, azok a vállalkozások, azok a cégek se tudnak működni, ha nincsen gáz, ha nincsen olaj, ha nincsen energia. Tehát ilyen szempontból nagyon fontos az, hogy megbízhatóan el legyen látva Magyarország energiával. Egy landlocked, tehát szárazfölddel körülvett ország vagyunk, ezért ez még inkább felértékeli ezt a szempontot. És az orosz energiáról való lemondás, az a mostani, különösen ugye a közel-keleti válság által még inkább megkavart világban, nem igazán képzelhető el. Én sokkal
nem is erről, már nem is erről beszélünk.
És nem is beszélnek erről.
Hanem körülírja volt a képen.
Pontosan.
Nem lett volna azt mondja, hogy minden működjön ugyanúgy, ahogy eddig, de ez, hogy legolcsóbb, legbőbbis, a legfenntartóbb, hát az, az a vezeték, mert ugye nincs rajta a tengeri szállítás kockázata, annak felára, és így tovább.
Én inkább attól félek egyébként, hogy láttuk ezt a barátságvezetéknek az északi ága tekintetében, hogy Oroszország lesz az, aki megelégeli azt a húzavonát, amit az Európai Unió részéről történt, és nem az lesz majd, hogy mi nem akarunk tőlük vásárolni, hanem ők fogják azt mondani, hogy akkor nem fognak szolgáltatni annak a régiónak, ahol nem látják ők se. Ugye ezeket a szempontokat, hiszen azért tegyük hozzá, hogy igen, egy vevő szemszögéből nagyon fontos az olcsó ár, nagyon fontos a stabil, megbízható beszállítói partner, de egy beszállító szempontjából, egy eladó szempontjából is fontos az, hogy a vevő az egy megbízható, stabil, hosszú távon rendelkezésre álló partner legyen. Hogyha azt tudja, azt látja, hogy néha vásárol a vevő, néha nem, néha ezek a vezetéket, néha kinyitják, néha olyan kormány van, aki szeretne venni, néha olyan van, aki nem szeretne venni, sőt, hát ugye 2035-re ki is akarják vezetni a hagyományos gépkocsikat az Európai Unióban, tudom, hogy ez már változott,
de alapvetően volt
ilyen terv. Így van, pontosan. Tehát ugye ebből is az látszik, hogy nem biztos orosz szemszögből, vagy az eladó szemszögéből nem biztos az, hogy az Európai Unió az, mint vásárló, az majd 10-20 év múlva is ott lesz, még Kína egész biztosan ott lesz, India egész biztosan ott lesz, tehát nyilván ők inkább ezeket a kapcsolataikat fogják építeni, mint az Európai Uniós kapcsolataikat, hiszen ez egy sokkal kevésbé megbízható partner az ő szemszögükből, és egy sokkal rövid távon, sokkal inkább rövid távon rendelkezésre álló partner. Tehát szerintem egy nagy kérdés lesz az, hogy az oroszok hogyan fognak ehhez a kérdéshez hozzáállni, és már építik, megépítették is a vezetékeket az ázsiai partnerek
Kína
felé.
Kína felé.
Így például van, tehát hogyha az Európai Unió az továbbra is ezt a stratégiát követi, akkor is lesznek gondok, de hát így is lesznek gondok, mert egész eddig nem igazán volt versenytársunk a csővezetékes eladásoknál orosz szemszögből. Most már van, ugye az Európai Unió stratégiája az gyakorlatilag elérte azt, hogy egy versenypiacot kiépítette Oroszországon belül. Oroszország most már el tudja dönteni azt, hogy hova fogja eladni az olajat vagy a gázt, és ez azt fogja jelenteni nekünk, európaiaknak, hogy nekünk majd rá kell licitálnunk a kínai vevőkre, magasabb árat fog jelenteni, és kevésbé lesz ez a kapcsolat, ez gördülékeny, mint amilyen eddig volt.
Na most akkor Paks 2, ugye azt mondja, hogy szeretnék látni a szerződéseket. Tehát világos maga az atomerőműnek a természetéből fakad, hogy ezek a szerződések ezek titkosak. Hát ugye a leginkább támadható, leginkább kockázatos, és így további leginkább védett intézmény. Na most a Rosszatom egyébként reagált már erre a lebegtetett nyilatkozatra. Azt mondta, hogy természetesen állnak rendelkezésre, minden szerződést megmutatnak, minden szerződésről lehet tárgyalni. Az ő céljuk az, hogy a világon a legbiztonságosabb, legkedvezőbb áron és a legjobban működő konstrukciót kínálják Magyarországnak. Igen. Ez volt rá válasz, tehát egy nyitott történet. És akkor azt is érdemes még megemlíteni, hogy ez nem csak orosz beruházás, hanem nagyon nemzetközi, amerikai rész is van benne, nyugat-európai rész, és ugye direkt így alakították át Európai Uniós elvárásoknak is megfelelően, meg talán bizony a hatékonyság, meg a versenyeztetés is így volt jobb, tehát így menne ez tovább. Ugye miért is lenne nekünk ez fontos, a villamos energia iránt igény megnő. Mesterséges intelligencia, elektromos közlekedés és itt szóval van egy ellentmondás a világban, hogy azt mondja, hogy a fejlődés az legyen fenntartható, ugyanakkor egyre több energiát kívánó technológiákat hoznak be. Ezt oldaná meg Paks?
Így van, és ráadásul azért tegyük hozzá azt, hogy a mesterséges intelligencia terén, ugyanúgy, mint ahogy az elektromos autózás terén, most lesz felosztva a világpiac. Tehát most fognak azok a cégek felnőni, amelyek a következő 10-20 évben egészen biztosan uralni fogják majd a piacot. Ha most mi lassúak vagyunk, ahogy az Európai Unió is lassú, tehát szerintem mindenki tudná sorolni az amerikai vagy a kínai mesterséges intelligenciával foglalkozó cégeket. Európait valószínűleg nehezebb lenne. Van egyébként egy-kettő, de tényleg sokkal kisebbek, kevésbé ismertek, kisebb a piaci részesedésük. Hogyha Európa és különösen a régió az nem tud ezen a piacon fölnőni, a következő egy-két évben, akkor hosszú távon se lesz esélyünk, hogy labdába rugjunk. Ez most fog eldőlni, most kell az energia, ezért nagyon fontos lenne Paks 2 is, és hát valóban egyetértek szerkesztő úrral, tehát ez mind az energia biztonság szempontjából nagyon indokolt, mind egyébként, hát azért a nukleáris energiának a biztonsága az azért Csernobil óta mindenki tudja, hogy mennyire fontos, tehát nyilván az országnak a fizikai biztonsága szempontjából is fontos az, hogy ne az interneten legyenek fönt ezek a dokumentumok, hogy ezek titkosak legyenek, de ez teljesen érthető, ahogy az is érthető, hogy a kormányzat, ugye az új miniszter az szeretne ezekbe betekinteni, ez teljesen rendben van, sőt...
Hát ez módjában is áll, hiszen sőt, kötelessége is tudni.
Így van, így van, így van. Én is akkor vagyok nyugodt, hogyha ő ezeket a szerződéseket átnézi, áttekinti, és ha olyat lát benne, akkor nyilván beszélje meg az illetékesekkel. Nagyon jó hír az, hogy az illetékesek is erre nyitottak, tehát ennek így kell működnie, ez egy teljesen normális hozzáállás a beszállító részéről, és azt gondolom, hogy nem igazán van alternatívája Paks 2-nek, hiszen ha megnézzük azt, hogy Magyarország energiaellátás szempontjából mennyire importra szorul, sajnos nincsenek olajmezőink, nincsenek gázmezőink olyan volumenben, hogy az önellátást biztosítani tudjuk. Nagyon sok történt egyébként, ezt kevesen tudják, a napenergia terén az elmúlt néhány évben.
Ott már uniós átlag fölött vagyunk messze, már
szinte hát a világ vezető országai között vagyunk, pontosan. Tehát ott valóban amennyit nőtt, és amennyi a volumen, de most a teljes magyar mixen belül a napelem kapacitásnak. Egyébként a napelem kapacitás most már magasabb, mint Paks, magasabb, mint a gáz kapacitása a magyar energiaellátásnak.
Igen, csak ugye az hullámzó.
Az hullámzó, így van, de az elmét kapacitás az
ami,
nagyon magas.
Ami állandó energiát, vagy gázerőművekkel, vagy ugye magerőművekkel.
Így van, illetve ez fölértékeli ugye az, a tárolását a megtermelt energiának, tehát ezért az akkumulátorgyárak is felértékelődnek, amik Magyarországon vannak. De emellett nagyon fontos az, hogy meg kell valahogy termelni nekünk az energiát, olajunk az nem, nincs annyi gázunk, nincs annyi a szélenergia szempontjából, hogy ez is elhangzott, ugye kapitány mondta, hogy ezt szerinte fejleszteni kéne. Én itt szkeptikusabb vagyok, itt azért vannak pro és kontra is hangok.
Ugye a Kárpát-medence szélviszonyai is
így pontosan, tovább. Ugye, az nem ideális, aki ezt szempontból pontosan, igen.
Ugye a hosszantól kifújt szelek, ugye ez az nem véletlen a ugye, óceánparti államok. Bár az osztrákoknál vannak bizonyos részek, ahol működik ez, de
nyilván, de ugye azt kell látni, hogy amíg itt vannak a régióban, az ausztriai szélerőművek is nem olyan kapacitással és nem olyan intenzitással, illetve nem olyan kihasználtsággal működnek, mint valóban, hogy a szerencsésebb helyen lévő szélerőművek Európában. Tehát én nem vagyok ott annyira optimista, hogy ez nagyon megoldaná a Magyarországnak az energiaellátását, de ez felértékeli Paks 2-t ez a helyzet, tehát ilyen szempontból az, hogy Paks 2-nél a fejlesztés az folytatódjon, az szerintem egy nagyon fontos nemzetgazdasági érdek, és ha jól értettem a miniszter úrnak a szavait, ezt ő is így gondolja, tehát alapvetően nyilván az óvatosság elve az nagyon fontos, különösen egy ilyen beruházásnál, de fontos az, hogy ez a beruházás ez haladjon előre.
Ugye honnan indul a következő kormány, vannak azért itt számok, például ezek a legfrissebb GDP adatok, ezek azt mondják, hogy a nemzeti bruttó össztermék, a növekedés az idei első negyedében a második a legnagyobb egész Európában. Ausztria is csökkent majdnem egész 1%-kal, Németország 1,2%-kal, a háztartási energiaára a legalacsonyabb az egész unióban, az uniós átlag 38%-a. Ez azt jelenti, ugye kiemelkedő a megújuló energia aránya. Aztán lakhatás, a lakosság jelentős része saját ingatlanban él, ugye tehát nem bérlakás, aztán a fiataloknak itt van ez a bizonyos 3%-os energiaszegénység. Azt írja, ugye az, akik nem tudják megfelelően kifűteni a lakásukat, jóval az unió átlag alatti, az egy nagyobb, legnagyobb javulás. Már a felénél is kevesebb, mint 2010-ben volt. Tehát például ilyenek vannak, mi van még, ami esetleg számokkal igazolható. Ugye fontos.
Magyarországon nagyon-nagyon sokat javult a helyzet az elmúlt, és nem csak 2010-hez képest egyébként, hanem 2010-hez képest, vagy 2010 előtti évekhez képest, bármelyik évhez képest nagyon sokat javult magyarországi helyzet. A foglalkoztatásról beszéltünk, hogy plusz 1 millió munkahely van nagyjából 2010 óta, de itt megint csak nem 2010-hez képest csak, bármelyik évet kiválasztanánk a rendszerváltástól 2010-ig, abban a 20 éves időintervallumban nem volt a magyar foglalkoztatás 4 millió fölött, most pedig az 5 milliót közelíti. Ha kerekítünk, akkor ugye 5 millióra kéne kerekítenünk, hogyha egészre kerekítünk. Ha a bérdinamikát nézzük, megint csak nagyon kiemelkedő képet látunk. Az inflációnál azt látjuk, hogy gyakorlatilag ugye az is az elmúlt hónapok egyikében az egyik legjobb volt. Az Európai Unión belül a magyar inflációs érték, tehát alacsony inflációnk van. Tehát azt látjuk, hogy valóban a magyar gazdasági mutatók, hogyha azt nézzük, hogy az átlag állampolgár, amit érzékel, ugye a foglalkoztatás, hogy van-e munkája, vagy nincs, a bérének az alakulása, hogy gyarapodnak, vagy szegényednek. Ehhez képest az infláció az hogyan alakult, magasabb, vagy alacsonyabb. Mindegyik szempontból a magyar munkavállaló, a magyar állampolgár az jobb helyzetben van, mint a tipikus Európai Uniós állampolgár.
Amire hivatkoztunk, az Eurostat adatai alapján levont következtetés és összeállítás. Műsorunk ezzel véget is ért, hamarosan meghallgatható lesz a mediaclick.hu oldalunkon. Vendégünknek Sebestyén Géza közgazdász egyetemi oktatónak, a Matthias Corvinus Kollégium geopolitikai műhely vezetének. Köszönöm, hogy itt volt elünk, tisztelt hallgatóinknak. Köszönöm a figyelmet, búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Kakuk L. Tamás. Viszont hallásra.
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA.
Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Hány óra?
Hajnal 2.
Megint nem alszol?
Nem, jár az agyom. Feszült vagyok.
Próbáld ki te is a Sedaqurt.
A Sedaqur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
Alszol.
Sedaqur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Ismerős a helyzet. Egy kutya és két macska.
Itt sem lehet nyugalmunk.
Ebből csak kalamajka lehet. Megérkezett a Frak és a Macskák társasjáték a nagy sikerű sorozat alapján. Élj át újra Frak, Lukrécia és Szerénke kalandjait, és derítse ki, vajon ki jár túl kinek az eszén. Családi társasjáték kicsiknek és nagyoknak. Kapható a tvmacibolt.hu-n. A mese folytatódik önnél.
Idén is várja a közönséget az mRNA népszerű Lehel bérlete. A Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara különleges zenei utazásra hívja. Dohnányi Ernő megrendítő Stabat Matere, Mozart szenvedélyes D-moll zongora versenye, Philip Glass lenyűgöző 5. szimfóniája, valamint Rachmaninov titokzatos a Holtak szigete című darabja is felcsendül. A Lehel bérlet további izgalmas művekkel és felejthetetlen estekkel várja a közönséget. mrme.jegy.hu